Békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel Blatnicki János evangélikus lelkész testvérünket, aki már volt a templomunkban, egy koncertünkön talán, ha jól emlékszem, de mint igeszolgáló ma este van először közöttünk, hiszen ő egy aránylag frissen megválasztott lelkésze az evangélikus közösségnek. Köszöntöm kedves feleségét, akinek pedig most szombaton lesz ugye délután 3 órakor a beiktatása a másodlelkészi állásba az evangélikus gyülekezetben. Nem tudom, hogy pontosan így mondják, de úgy rémlik, hogy ez volt a meghívó. Köszöntjük a kórust, és áldást kívánunk mindannyiunk szolgálatára. Kedves testvérek, akik először vannak ebben a templomban, azoknak mondom, hogy őket is szeretettel köszöntöm. Voltak olyan kedvesek, akik kérdezték, hogy hova kell menni. Mondtam, ide a templomba. Tehát nyilvános volt itt először. Isten hozta azokat, akik ma léptek ide be először. Kezdő énekünk az ökumenikus énekes könyvünkben a 7-es számú ének, és annak énekeljük majd el mind a 4 versét. A 7-es számú ének az énekes könyv, akinek nincs az kaphat, csak tessék fölemelni a kezet, úgy tudom, még van néhány darab, és oda visszük, és oda is adjuk. A 7-es számú ének ismert énekünk, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. 4 verse van ebben az ökumenikus énekes könyvben.
Thank you. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Csendesedjünk el Isten színe előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, hálát adunk az életünkért. Hálát adunk azért, mert megszólítottál bennünket. Mennyei Atyánk, köszönjük egyszülött fiadat, aki azért jött, hogy bennünket megszabadítson. Aki azért jött, hogy évszázadok elteltével is frissíts a mi hitünket, megmutassa, hogy te ugyanaz vagy, nem változtál meg, ígéreteid és ugyanúgy érvényesek. Urunk, adassék nekünk a te beszéded, hogy gyönyörködjünk abban. Adassék nekünk a te szent lelked, hogy megtisztítsa, megnyissa szívünket igéd igazsága előtt. Ámen. Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, a gyülekezeteket ezen a mai esti alkalmon. Egy rövid bevezetést hadd adjak, mielőtt a kórusunk szolgálatát konferálnám be. Egy reformációi sorozatot tartottunk, és a reformációi sorozat megszervezésekor, vagy átgondolásakor igazában három helyszínben próbáltunk gondolkodni. Ez a három helyszín, vagy időbeli helyszín, egyrészt Pál apostol ideje, másrészt a reformáció ideje, harmadrészt pedig nyilván a mi életünk, a mikorunk, a manapság. És minden, ami érvényes és igaz volt Pál apostol idején és a reformáció idején, érvényes az ma is. És ez a három helyszín, ez hadd legyen így összekötve. Először is abban, hogy az Isten nem változott meg. Amit az elején elhelyezett az emberek szívébe, amit ígéretként letett, azt életben tartotta, abban a saját maga meg nem változhatóságát oda helyezte, hogy ebbe az emberekben így belekapaszkodjanak, és ebbe gyönyörködni is tudjanak. A megváltásra, a szorultságra rádöbbent Pál, rádöbbentek Lutherék, Calvinék, a reformátorok, és erre a napi rádöbbenésre van szükségünk nekünk is. Egy jó orvos az biztos sokféleképpen lát hozzá a feladathoz, de azt gondolom, hogy a jó orvossághoz hozzátartozik, hogy az orvos rámutat. Itt egy komoly betegség van. De van rá gyógymód. Ez a kettősség, ez a két fontos üzenet, ez reménységem az, hogy keresztül jött az elmúlt hétnek az alkalmain, és reménységem az, hogy a mai esti igéből is ez majd egyértelművé válik. A reformáció idején is elhangzott mind a kettő, Pálék idején is ott volt mind a kettő, és a mi dolgunk az, és ebben adatik majd a mai napra a biztatás, hogy ez ma is így legyen. Az orvos mutasson rá arra, hogy van baj, de van gyógymód. Az ige hirdetésre készülve hallgassuk meg a kórusnak a szolgálatát. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel Istenünk igéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, a 4. fejezet 1. 8 versében a következőképpen. Így folytatja Pál a levelet. Kérve kérlek, az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben. A bajokat szenvedd el. Végezd az evangélista munkáját. Töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon. De nem csak én nekem, hanem mind azoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Ámen, ez Isten igéje. Kedves testvérek, ezen a mai záró alkalmon egy pár mondat erejéig hadd tekintsünk vissza. Nyilván nem az a feladat, hogy most akkor mindenki az eddig elhangzott ige hirdetéseket szóról-szóra végig pörgesse a gondolatai között, de annyit hadd próbáljak, ha nem is elárulni, de egy kicsit a koncepcióról, az elmúlt hét koncepciójáról szólni, hogy egy bizonyos ívet, vagy egy bizonyos menetrendet próbáltunk követni ezekkel az alkalmakkal. Ahogyan minden bizonnyal a reformáció idején, vagy ahogyan a mindenkori kereszténység idején, az első keresztények idején is volt egy bizonyos személyes íve minden ember hitrejutásának, szolgálatának. Az elmúlt héten indultunk a hit indulásának, az ébredésnek az alapjával, a megigazulással, annak a helyrettételével, hogy ez tiszta legyen az ember gondolkodásában, és ebből fakadóan legyen egy alapvető békesség az Istennel, ennélkül nem lehet neki indulni az ige szolgálatának, a kereszténység szolgálatának. Aztán hallottunk arról, annak felfedezéséről, hogy milyen erők munkálkodnak bennünk, milyen bennünket korlátozó erők fognak meg, hogy szeretnénk tenni, de nem az sikerül, nem az jön ki, nem az csúszik ki a szánkon, mint amit szeretnénk mondani, amiről tudjuk, hogy helyes. Azt hiszem, hogy a mindenkori kereszténységnek az egyik küzdelme ez volt, hogy pontosan tudta, mi a helyes, és valahogy nem úgy sikerültek a dolgok, sokszor nagyon nem úgy sikerültek a dolgok. Aztán hallgattunk, vagy hallottunk, vagy oda kellett figyelnünk arra, hogy hogyan bíztatnak bennünket a változásra, a megújulásra, az új ember felöltözésére. Nem akarok mindent érinteni, csak éppen vázlatosan feleleveníteni. Azért, hogy megérkezzünk oda, hogy most pedig van egy útnak indítás. Egy olyan bíztatás, ami a szolgálatra felkészített embernek az útra lökése, tessék, akkor csinált. Hogy hogyan működik ez? Egy út elején jól jön egy öreg tapasztalt embernek a jó tanácsa, az atyai jó tanács. Hogy hogyan is kell. Én ezeket és azokat a dolgokat tapasztaltam meg, ezek alapján azt mondom, hogy ilyen és ilyen módszereket alkalmaz, erre figyelj, erre ne figyelj, ezt vállalt föl, azt ne szívd merre, és lehet sorolni a dolgokat. Biztos jól jön Timóteusnak ilyen atyai tanács erősítés. Én azt gondolom, hogy, és akkor emlékezzünk arra, amit az elején mondtam, hogy 3 időbeli helyszínben gondolkodhatunk, vagy lehetünk együtt ezen a mai estén, vagy így lehet körbe kerítve a gondolatunk, hogy Pál apostol ideje, a reformáció ideje és a mi magunk ideje. Most a közepét hadd ragadjuk meg egy pillanatra. Isten ügye volt annak idején nyilvánvaló módon. a reformációnak az ügye, következésképpen lesz, aki gáncsolja. Isten ötlete volt az, hogy megújítja az embernek az életét, következésképpen a gonosz azonnal lecsapott a dologra. Tudjuk, a Luther rajzfilmet, amit néztünk, szinte mindegyik epizódban volt valami olyan jelenet, ami ezt húzta alá. És azt gondolom, nagyon helyes, hogyha aláhúzza a mindenkori reformáció népének azt, hogy hol vannak azok a pontok, ahol az ördög bepróbálkozik, és hogyha lát lehetőséget, akkor be fog próbálkozni. Ellensége van az Isten országa igéjének a hirdetésének. Ezzel legyen tisztában a kereszténység akkor, legyen tisztában a mindenkori keresztény ember, a templomba csak beülő, önmagát ige hallgatónak vélő ember, legyen tisztában, hogy az igének ellensége van. Ellensége van akkor, amikor az elhangzik, és ellensége van akkor, amikor az megérkezik, vagy megérkezne valakinek a szívéhez. Éppen ezért nem véletlen Pálnak az az indítása, felütése, ahogyan ezt az igét kezdi. Magam számára úgy fogalmaztam meg, hogy ez egy érzelmektől fűtött kifakadás. Az ő országára és eljövetelére kérlek. Két olyan mozzanat, vagy két olyan hangsúly, amit oda tesz Timóteusnak a szívére, a mindenkori Timóteusnak, a mi szívünkre. Itt van két dolog, ami mellett nem mész el úgy sem. Az Isten országa, az Úr eljövetele. Ez két olyan sarkalatos pont, amit a legkeményebb időkben sem tudott kidobni, bocsánat, önkritika, nem tudott kidobni az egyháza maga teológiai bizonságtételéből. Te, Timóteus, ezekre legyél figyelmes, amikor döntéseket hozol. Amikor annak a döntését hozod meg, hogy mindaz, amivel tele lett az életed, amit neked most már el kell vinni és mondani, azt hogyan fogod csinálni? Hogyan fogsz ezt hozzáállni? Kényszerítő erő. Nem vallás, nem törvények, hanem két nagyszerű reménység. Ha útnak indulásról beszélünk, ha az elmúlt hétnek az ívéről beszélünk, abban az értelemben, hogy most megérkeztünk oda, annak kifejezéséhez, hogy hát akkor a kereszténység mutassa meg magát ebben a világban, akkor itt két nagyszerű reménységről beszéljünk. Mintha ezt mondaná az apostol, tudott Timóteus, hogy ezek ott vannak, ezek fogva tartanak. Ez a két dolog, ez egy stabil pont. Két stabil pont a hitedben. És azért cselekedj úgy, ahogyan majd cselekszel, hogy ez a két stabil pont, annak a tudatában, hogy ez a két stabil pont, ez ott van, az Isten országa és az Úr eljövetele, és hogy itt most ezekről van szó. Amikor majd kiállsz, amikor majd felgerjeszted magadban az Isten ajándékát, akkor tudjad, hogy itt ezekről a dolgokról van szó. Ezek megvalósulásában munkálkodsz. Nem egyszerűen ige hirdető vagy, nem egyszerűen az a dolgod, hogy keresztény emberként megmutasd a keresztény erkölcsöt ebben a világban, hanem ez a két dolog, aminek az árnyékában, aminek a szárnyai alatt, vagy aminek a tenyerén, bárhogy fogalmazhatjuk, végzed a munkálkodásodat. Nem pogányokkal vitatkozol, nem az a kérdés merül itt föl, hogy hogyan kell őket megragadni, hogyan kell tolerálni a keménységüket. Te oldaladról ez legyen biztos, te az Isten országa és az Úr Jézus eljövetelének szolgálatában állsz. Az első dolog, amit hangsúlyozzunk ki ennek a hétnek a végén, vagy az alkalom sorozatunknak a végén, a saját életünkre vonatkozóan ennek a bizonyosságát, ezt tegyük föl kérdésként, hogy ennek az erejében vagyok-e? A kereszténységem a munkahelyemen, a családomban, a gyülekezetemben, a szószéken, ahol állok, az ennek az erejében van-e? Ennek a teljes tudatában vagyok-e? Emelje fel a fejét a csüggedező, vagy a csüggedőben lévő kereszténység, a fásult kereszténység. Ezzel a nagyon egyszerű dolog, a nem olcsó portéka az, amivel odállunk a világ elé. Nem a magunk szövegét mondjuk. Nem véletlenül hangzik az igében, hogy a Szentlélek nem a magáét mondja, hanem amit adtak neki, amit rábíztak. Nem kis dologról van szó, kedves testvérek, a kereszténység lehet, hogy haldoklik, vagy mondják ezt, hogy haldoklik Európában, de a kereszténységnek van egy olyan kincse, ami a saját erejétől függetlenül valóságos, mindenek felett való kincs. És ennek tudatában először is magának a keresztény embernek szabad lenni. A megajándékozottságunk legyen ott a szemünk előtt. Kérve, kérlek az Isten és a Krisztus Jézus szín előtt, aki ítélni fog, tudod, hogy így van, élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Egy olyan dolgot helyez le az asztalra, amivel nem lehet vitatkozni. Mózes próbálkozik a csipkebokornál, mindenfélét felhoz, a beszéd hibájától kezdve, minden csodát. Végül az Isten mérges lesz, azt mondja, hogy én vagyok az Isten. Hát én beszélek veled. Én mondom ki, hogy vannak a dolgok. Én teremtettem a világot. Én vagyok mindennek az Ura. Te ne vitatkozzál velem. Tudod-e, milyen kincsed van? Mi az, amit rád bízok? Kire lehet rábízni egy népnek a vezetését? Senkire. Mózes rád se. De rád bízom. Kire lehet bízni a bizonyságtételt ma, ebben a világban, a kereszténységben? Senkire, de rád bízom. Kire lehetett bízni az apostol idejében? Egy Pálra ugyan már. De rábízta. Azért jöttek oda, amikor visszanyerte a látását, és prédikál, és akkor, hát ő az, nem lehet. Hát ő az, aki az ellenség volt, aki parancsal jött ide is, hogy gyilkoljon, hogy üzze. És azt mondja az Isten, választott eszközöm ő. Ezt mondja Ananiásnak. Választott eszközöm ő. Én döntöttem így. Tudja ezt magáról a mai kereszténység? Hogy választott eszköze vagyunk az Istennek. Vannak dolgok, amikben szerénynek kell lenni. És van a dolgok, amiben nem szabad szerénynek lenni. Amikor az Isten valamit oda helyez valakinek a szívére, ott nem a szerénység működik, hanem a parancs. Az a parancs, hogy én életet akarok, és el fogom végezni veled is akár. Erre biztat Pál apostol, tedd fel a kérdést magadnak, hogy miért szolgálsz, miért vagy keresztjén, miért beszélsz erről, miért ejted el néha, vagy pedig úton útfélen, hogy kihez tartozol. Miért? Az ő országára és az ő eljövetelére kérlek. Azért, mert ez a két dolog, ez egy oda hegesztett dolog a szívedre. Az ő országa valóság, és az ő eljövetele valóság. Két dolog, ami nem inog meg. És ez nagyon fontos dolog kijelenteni ma a keresztény, és legyünk önkritikusak. Azt gondolom, nem muszáj ezzel egyet érteni, de azt gondolom, hogy a reformációi sorozatokat nem egyszerűen azért tartjuk, mert jó dolog visszaemlékezni, hogy 500 vagy 501 évvel ezelőtt mi minden nagyszerű dolog történt, és az azóta eltelt évszázadokban, hanem hogy egy kicsit jó értelemben megszorítsa a kezünket, vagy a falhoz szorítson egy kicsit az ige, hogy megvan-e a bizonyosságom, a bátorságom. Nem arról, hogy a helyes hitvallást vallom. Nem arról, hogy a helyes megnevezésű templomba járok, hanem arról, hogy az Isten országának része vagyok. És az Úr jön vissza azért, hogy erre egy utolsó pecsétet rátegyen. És személyesen fog elém állni. Ezt mondom el. Ez hullik-e ki a szavaimból, bárhol járok a világban. Az ő országára és eljövetelére kérlek. Egy olyan világban hangzik ez el, hadd ismételjem magam, ahol minden képlékeny. Hát mindent úgy magyarázunk, ahogy akarunk. Mindent úgy teszünk félre, ahogyan éppen a helyzet kívánja. Meg lehet tenni. Elmosodnak a határok, elmosható, megkérdőjelezhető minden, és nem egyszer arról van szó, hogy azt mondja az ember bizonyos dolgokra, hogy én ezt már máshogyan gondolom, hanem ez máshogyan van. Nálamnál magasabb, fölöttem lévő dolgokról is kijelentem, hogy ez máshogyan van. Az Istenről is kijelentem, hogy az máshogyan van, mint ahogyan azt eddig hitték. És azt mondja, az Isten, nem vagyok máshogyan. Én ugyanaz vagyok. Én ugyanúgy akarok megjelenni a te életedben, ugyanazt hoztam el, ugyanazt vélem, mint amit az elején gondoltam. Te rólad is, hogy örök életed legyen. Isten országa, Úr Jézus eljövetele, mind a kettő valóságos. Bocsánat, nem akarok triviálisan fogalmazni, de odáll az Isten a világ elé, vagy a mi oldalunkra, és azt mondja, hogy nem érdekel, hogyan vélekedsz rólam, ez van. Ez az örökkévaló valóság és igazság. Érzi ezt a reformáció népén ma a világ. Nem azt, hogy mi nekünk mi a vélekedésünk, mi a véleményünk, mi a meggyőződésünk, hanem hogy mi az igazság. Óriási különbség. Kereszténység, meg van szólítva, hirdesd az igét. Ne beszélj mellé, ne beszélj hízelgő rébuszokban, mert nem fogják érteni. Mert nem jut el hozzájuk. Nem fogják tudni, hogy mit kínál fel nekik az Isten. Nem fogják tudni, hogy választás elé vannak állítva. Nem fogják tudni, hogy életet is lehet választani. Hát ki fogja megmondani nekik? Bocsánat, egy személyes élményemet hadd mondjam el. Érettségi környékén volt egy osztálytársam, akivel úgy valamiért volt egy olyan érzésem, hogy kicsit ilyen Isten és Jézus és hasonló dolgokról beszélni kell. Még leveleztünk is egy darabig, és egyszer írtam neki egy levélben, hogy hát ha bármi kérdésed van Jézussal, vagy a hittel kapcsolatban, akkor írd meg nyugodtan, és akkor válaszolok. És akkor jött egy nagyon megszégyenítő válasz. Mondjál nekem valamit arról a Jézusról, hogy tudjak mit kérdezni. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy kérdezd az igét, állj elő vele. Ne várd meg, hogy oda menjenek hozzád. Ne várd meg, hogy legyenek kérdéseik, mert nem lesznek kérdéseik. Vagy ha lesznek kérdéseik, nem arra fognak rákérdezni, hogy hogyan jussak a mennyek országába, hanem mindenféle más dolog, ami lényegtelen, ami nem az ő életének a lényegét érinti, mert a bűn alá rekesztett ember az úgy kérdez, hogy nehogy véletlenül az életének a lényegét érintő kérdés legyen. Például az, hogy üdvösség vagy kárhozat. Nem, ilyen kérdéseket nem akar föltenni, mert nem tudja a választ. Szólalj meg, állj elő vele azért. Kereszténység, állj elő vele aktívan, bocsánat, a szó, hogy keményen az, a tiszta igével, mert nem fognak rákérdezni, és akkor elvesznek. Nem fogják érteni, nem fogják tudni, nem fogják majd azt, hogy döntés elé vannak állítva, és hogy lehetnek az Úr gyermekei. Ezért hangsúlyos az, ahogyan Pál kezdi ezt a szakaszt. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog. Érted a súlyát annak a szolgálatnak, amire elhívtak akkor, amikor igent mondtál az Úr Jézus nevére? Hát ítélni fognak. Ha akarod, ha nem. Ha egyetértesz ezzel, ha nem. Ha egyetért ezzel a világ, ha nem. Ítélő Urunk van, aki azt mondja, hogy jobbra és balra. És nem az a dolgod, hogy ezt pontosan le tudjad írni mértani eszközökkel, meg matematikai alapon, vagy bármilyen más alapon, hogy ezt pontosan mit is fog jelenteni, hanem mondd el nekik, hogy dönthessenek jól. Szokták azt föltenni kérdésként, hogy haldoklónak meg szabad-e mondani, hogy haldoklik, hogy milyen súlyos betegsége van. És biztos megosztanak a vélemények erről. Én egy dolgot hadd tegyek emellé, ha tudja, hogy hamarosan befejeződik a pályafutás, akkor az lehetőség neki arra, hogy átgondolja a dolgot az Istennel. Pláne, hogyha tudja, hogy ez az idő arra adatik most, hogy átgondolja a lehetőséget az Istennel. Ezért tehát kiindulás hangsúlyos, ítélni fog az Úr. Bocsánat, kicsit pongyolán fogalmazok, nincs idő, mintha ezt mondaná Pál apostol Timóteusnak, nincs idő lacafacázni. Eltelt 501 esztendő a reformáció óta, 2000 esztendő óta él a világban a kereszténység, és beleszoktunk abba, hogy hát úgy megy az idő. Az úgy van. Miközben az ige arra biztat, hogy nincs idő arra, hogy elpotyogassuk a dolgokat. Magammal szemben is fordítom ezt, hogy ezt oda helyezi az Isten. Ezért azt mondja Pál, kérve kérlek, ez most komoly dolog, most tegyük félre az egyéb dolgokat, ez komoly dolog. Arról beszélünk, ami miatt a szolgálatot végezzük, mert záros határidő van, nem tudjuk mikor, éppen ezért kell igyekezni. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Kedves testvérek, az idő az sokszor lesz alkalmatlan, és bocsánat, hogy ezt most így forgatom, vagy így értem, és így a magam számára is így értem, mint a Timóteusnak ezt mondaná, Timóteus, te magad is néha majd alkalmatlannak fogod mondani az időt. Arra, hogy megszólalj. Úgy fogod érezni. Vagy Timóteus, te magad azt fogod tapasztalni az alkalmas és alkalmatlan időre nézve, hogy ezt majd a világ meg akarja határozni, hogy mikor alkalmas és mikor nem alkalmas. És majd vedd észre, amikor kezdesz hajlani arra, amit így fogalmazom, a pogány világ eléd ad, hogy hát ez így kell. Most beszélhetsz róla, most nem beszélhetsz róla. Ne ezzel törődj, Timóteus, hanem állj elő vele. Amikor azt mondod magadnak, hogy alkalmas, vagy alkalmatlan, amikor azt mondják amikor a körülmények azt mondják, hogy alkalmatlan. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy robbanjunk bele ajtóstul a házba, hanem az ige az legyen mindig alkalmas. Az ige az mindig, vagy az igét mindig alkalmas időként, vagy lehetőségként kezeld. Nem a helyzetről beszél, azt gondolom, hanem arról, hogy az, amit kaptál, az nem arra van, hogy a lámpás nem arra van, hogy a véka alá tegyék, vagy a hegyen épült város, az nem azért van a hegyen, hogy azt elrejtsék. A templom torony az nem azért magas, hogy azt le lehessen fedni valamivel, hanem messziről lehessen látni, hogy ott olyan emberek élnek, akik közé érdemes menni. Befejezem lassan az igét, te állj elő vele, ne várd meg, hogy rákérdezzenek és érdeklődni kezdjenek, te hozakodj elő az evangéliummal azért, mert nekik olyan nincsen. Gazdag a kereszténység minden szegénységével, minden lemaradásával, minden gyengeségével együtt. Gazdag, mert amit kapott, az olyan kincs, ami egyedülálló. És ezt a szónak abban az értelmében, hogy ami egyedül álló, ami egyedül megmarad, örökké való módon. Azért szokatlan ez, mert egyik alkalmon hallottunk arról, hogy a kereszténység az legyen egy kirívó dolog. A kereszténység megjelenése a világban legyen egy furcsaság, amin fölkapják az emberek a fejüket. Így van, ezt erősítsük meg, vagy az ige is megerősít. Állj elő vele, bele fognak ütközni, körbe fogják nevetni, azt fogják gondolni, hogy maradi dolog, de ne törődj azzal, ettől az még igazság. És a te igazságod, Timóteus. Ezért így folytatja, és erre szerettem volna a hangsúlyt helyezni, állj elő vele, akár alkalmas, alkalmatlan, de az idő fedj, incs, bíztas, teljes türelemmel és tanítással. Akár feddésre, akár intésre, akár bíztatásra van szükség, bármi előkerülhet. Mindennel találkozni fog a kereszténység. Minden helyzetbe bele fog kerülni, de azt egyrészt ne óckodjon egyiktől se. Másrészt pedig mindig türelemmel. Ahogyan kaptuk, ahogyan bennünket megtartottak. Amin mi állunk, ami a mi megújulásunkat, a mi életre érkezésünket, a mi megnyerettetésünket jelentette. Lehet, hogy majd lesznek ott pogányok, és lesznek majd olyanok, akik mindenre fogékonyak, csak éppen az Isten igéjére, nem ahogyan Pál apostol itt fogalmaz. Lehet, hogy olyanok, akik nem tudnak és nem akarnak tudni az Isten szeretetéről, és majd lehet, hogy vitába keveredsz velük, sőt, veszekedések lesznek, sőt, üldöztetések lesznek, ma is van, és az intést, a tiszta igét nem fogják örömmel fogadni, de te maradhatsz türelmes. Várhatsz addig, amíg az Isten vár. Lehet így is érteni talán. Mert az Úr Jézus ezekért halt meg. Timóteus, te ez voltál. Timóteus, néha te ez vagy. Néha rá kell, hogy döbbenj arra, hogy annak a vérnek te érted, ma ugyanúgy folynia kell. Légy hát türelmes, és furcsán hangzik, magadhoz. Saját magadhoz légy türelemmel. A türelmetlen ember az biztos sokféleképpen lehet ezt érteni, vagy mondani, vagy kihangsúlyozni, a türelmetlen ember vagy erőltet valamit, vagy pedig elfordul és elmegy. Timóteus, te egyiket se csinált, saját magaddal kapcsolatban sem, kereszténység, te egyiket se csinált, saját magaddal kapcsolatban sem, ne fordulj el, ne engedd felpuhulni azt, ami két drága reménységként ott van, az Isten országa és az Úr eljövetele. Ott van a szíveden. Záró gondolat, nem akarom hosszúra húzni, azt mondja Pál apostol, ezt mind csináld így, hogy a vállára helyezi, aggodalom van a szavaiban, és utána kimondja, hogy miért. Mert érzem, hogy vége. Futásomat elvégeztem. És hadd tegyem hozzá, hogy ebben azért ott van az, hogy futásomat elvégeztem, nem kifulladtam, nem elfogyott a lélek, nem elfogyott a lehetőség, nem elértem a korlátaimat, elvégeztem azt, ami rám lett bízva. Nem a mennyiséget, nem az út hosszát bejártam, amennyit hosszút be kellett, hanem amit kellett. Ami a vállamra volt helyezve, ami az evangélium volt, azt végeztem el. Bármikor befejezheti az Isten az én munkámat, a szolgálatomat. Bármikor megtörténhetett volna. Az első kanyarban mindjárt meg akartak ölni, megtörténhetett volna akkor is. Ha elmondtam ezt a két drága ajándékot, akkor elvégeztem a futásomat. És a végezetül eltétetett nékem az igazság koronája. Nem olyan értelemben végezetül, hogy hát most már eleget dolgozta, akkor most már talán kaphatsz egy koronát, hanem ez a történet ennek a vége. Ez a történet ennek a megérkezése. Erről lehetett prédikálnom, erről lehetett beszélgetésben elmondani az igazságot, hogy nekem el van téve egy korona. Olyan korona, amit úgy gondolok, hogy nem illik a fejemre. De megígérték, hogy az az enyém. Egy névi, egy kártya, egy mennyei asztalnál, nem tudom, hogy mit keresek én ott, de azt mondták, hogy ez az enyém. És az volt a döntő, hogy ezt eldöntötték, hogy ezt elrendelte. Beszéljünk kicsit ilyen vonatkozásban is. Nem a végén, mint egy megérdemelt jutalomként adatik a korona, nem ez a hangsúlya, hanem hogy ez van. Ez igazság. A kereszténység nem rébuszokban beszél, vagy kánaáni nyelven, és nem az a szabadságunk, hogy szabad nekünk haladni a korral, hanem szabad nekünk tudni azt, hogy mit kaptunk ajándékba. Amikor elindult a reformáció, ezzel zárom a gondolatsort, akkor ez történt meg. Erre döbbentek rá. Kinyílt a Biblia, és ezek a szavak jöttek elő, ezek az igazságok jöttek elő. Hát nekünk van egy kincsünk. Nem szabad elhagyni, nem szabad elveszni hagyni. Ezért imádkozunk, ezért csendesedünk el, ezért kérjük az Isten szent lelkét minden Isten tisztelet elején, ezért kérjük az Isten szent lelkét minden ige hirdetésre, hogy nehogy elvesszen, nehogy kicsusszon az ujjaink közül. Az, hogy az Isten országának vagyunk a idézőjelbe tett munkásai, szolgatársai, szeretettjei, és az Úr eljövetelének vagyunk a várományosai. Ámen. Csendesedjünk el Isten színe előtt, imádkozzunk. Úr Jézus, néha nehéz a Te igéd, mert annyira egyértelmű, annyira igaz és megkerülhetetlen igazság, hogy tükör az előttünk, hogy mennyiszer mégis megpróbáltuk megkerülni, mennyiszer nem voltunk elég erősek, kitartóak, hűségesek. Úr Jézus, hálát adok azért, mert nem a mi teljesítményünket, a mi hűségünk nagyságát és nem a mi erőnk korlátlanságát hangsúlyozott, hanem azt, amit Te elvégeztél. Ami igazságként, mindentől független igazságként, valóságként ott van előttünk. Amit elrejtettél a szívünkbe. Amiről bizonságot tehetünk, bármennyire törékeny cserépedények vagyunk is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy szeretsz bennünket. Hogy megőriztél bennünket erre a mai napra. Köszönjük, Urunk, hogy sok évszázados kereszténységről beszélhetünk, és nem szem lesütve csupán, és szégyenkezve amiatt, hogy mennyi hiba csúszhatott bele ebbe a kereszténységbe, hanem azzal a drága ajándékkal, azzal a büszkeséggel, amit Te elvégeztél, arra valóban büszkék lehetünk. Arra felemelhetjük a tekintetünket. Urunk, kérünk ezt, erősítsd meg bennünk. Add a Te szent lelkedet kinek úgy, ahogy Te jónak látod, indíts bennünket szolgálatra, úgy, ahogyan Te jónak látod. Nem mi keressünk vélt vagy valós szolgálatokat magunknak, hanem hadd tudjuk meg, hogy valóban Te cselekszel, Te hívtál el, Te ajándékoztál meg. Te készítettél nekünk névi egy kártyát oda, ahhoz a mennyei asztalhoz. Urunk, áld meg bennünket, áld meg gyülekezeteinket, az elmúlt hétnek az igéit, imádságait mindannyiunk szívén. Hadd lehessünk így előtted ma is, és hadd szólíthassunk meg úgy, ahogy tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Mielőtt a záró éneket énekelnénk, még Esperes úrnak hadd adjam át a szót.
Szívből köszönöm János testvér ige szolgálatát. Nagyon örültem neki. Hálás érte a szívem, személy szerint is. Áldjon meg az Úristen szolgálati helyeden, és ebben a gyülekezetben jó volt így együtt lenni. Jó volt így együtt lenni. Kedves testvérek, hogy hallattuk már, és ahogy tudjuk, és a sorozat végére érkeztünk, mindenkit bíztatunk arra, hogy a saját felekezete és gyülekezete szerinti templomban, ennek a sorozatnak a végén, a most következő Isten tiszteleten feltétlenül vegyen részt. A Petrezsébet központi gyülekezet tagjainak hirdetem, hogy nálunk úrvacsorával egybekötött lesz a sorozat záró Isten tisztelet most vasárnap. És amiért még szót kértem, az az, hogy hirdessem, hogy a ma esti persejpénzünket egy sajátos, speciális célra szeretnénk fordítani. A keszthelyi gyülekezet temploma 10 évvel ezelőtt, ez valahol a Tiszán inneni egyházkerületben, Tokaj közelében van, életveszélyessé vált. 10 év óta nem tudják használni a templomukat. Ez a kis község egy sokszorosan hátrányos község, sok szempontból sokszorosan hátrányos község. Nagyon szegény emberek élnek ott, nagyon-nagyon szegény emberek élnek ott, és amikor kiderült, hogy a templomukat nem tudják használni többé, mert életveszélyes és bármikor rájuk szakadhat, akkor azt a biztatást kapták, hogy keressenek maguknak valahol gyülekezeti alkalomra megfelelő helyet, és ők úgy döntöttek, hogy nem, hanem mindenképpen, mert ragaszkodnak a templomukhoz, szeretnék ezt a templomot megmenteni. És 10 évvel ezelőtt elkezdtek egy gyűjtést, és ez a végtelenül szegény emberekből álló kis közösség több mint 1 millió forintot összegyűjtött. Aztán a helyi önkormányzat, ami hozzájuk hasonlóan szintén szegény, támogatta ennek a templom felújításnak a megvalósulását, aztán a Tiszán inneni egyházkerület is, de még mindig szükségük volna ahhoz, hogy rendehozzák egészen a templomot, leszedjék a teljes tetejét, szigeteljék, új nyilászárókat kapjon, újra készítsék el az elektromos vezetékeket, új tornyot építsenek, szóval sok minden van ott még. Országos gyűjtést hirdettek. Olyan megrendítő volt, mert a Magyar Televízió, magam is láttam, beszámolt erről az egész helyzetről, és sok cigány ember él többek között ebben a községben, nagyon-nagyon nehéz sorsban. És amikor szóba került, hogy lerombolják talán ezt a halálra ítélt templomot, a gyülekezet tagjai és a falu népe egymás kezét fogva az egész templomot körbefogta, és azt mondták, nem engedjük. Szeretjük. Olyan megrendítő volt, de olyan megrendítő, hogy én egyetértettem azzal a döntéssel, amit a egyházunk hozott, hogy egy perselyes adománnyal segítse meg minden közösség ennek a kis templomnak a megmaradását és felújítását. Úgyhogy amikor ma elhelyezitek az adományotokat, tudjatok róla, hogy ezt a közös célt fogjuk támogatni ezzel. Isten áldása legyen velünk ebben. Záró énekünk az Ökumenikus Énekeskönyv utolsó 82. éneke, nem mondom, hogy norvég, vagy finn, vagy svéd, mert nem dőlt el még mindig, hogy melyik. Ennek ellenére ez van odaírva egyébként, hogy norvég dallam svéd változata, finn beütésekkel zárója. Tehát ezt a 82-est énekeljük el, mert ennek ellenére nagyon szeretjük, két verse van, hogy terjeszt ki Jézusom.